Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerőssé vált a június 9-i európai parlamenti választás eredménye, miután a kúria elutasította a Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet. A Nemzeti Választási Bizottság múlt héten pénteken a 10.119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazásról kiállított jegyzőkönyv és a levélszavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján állapította meg az EP választás jogi végeredményét. A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen hétfőn a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül a Mindenki Magyarországa Néppárt nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyet a kúria szerdán érdemi vizsgálat nélkül elutasított. Ezzel a Nemzeti Választási Bizottságnak az EP választás eredményét megállapító határozata jogerőssé vált. A Nemzeti Választási Bizottság várhatóan még a héten elfogadja a választás eredményéről szóló közleményt, amelyet a magyar közlönyben közzé kell tenni. Az EP magyar képviselői hétfőn veszik át megbízó levelüket az országgyűlés hivatalában. Az Európai Néppárt és az Európai Parlament frakciója megváltozott. Az évek során balra tolódott. Jelentette ki Hölvényi György, a KDNP EP képviselője Brüsszelben adott sajtónyilatkozatában. Kedden a KDNP azt a döntést hozta, hogy távozik az EPP-ből és annak frakciójából, mivel nem tud azonosulni a párt háborús doktrinájával, másfelől erkölcsi okokból nem tudja elfogadni Magyar Péter felvételét az Európai Néppárt frakcióba. Hölvényi György elmondta, hogy a Fidesznek az EPP-ből 3 éve történt kilépése után a KDNP nagy kompromisszumok árán együtt tudott működni a néppárttal, azonban mostanra egy olyan helyzet alakult ki, amilyet semmilyen szempontból sem lehet tolerálni. Véleménye szerint az EPP-nek politikai szükségszerűség, hogy növelje tagjainak számát, azonban a magát kereszténydemokratának tartó párt túllépett saját értékein és sodródott az árral. Példaként hozta fel, hogy a frakción belül nem lehet már a családügyekről beszélni, az utóbbi időben a békeszót sem lehetett kimondani, továbbá a gender kérdésről sem lehetett nyíltan vitatkozni. Brüsszel és Soros György minden eddiginél durvább eszközökkel támadja Magyarországot, és rá akarja kényszeríteni az országra a migránsok befogadását. Jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Az Európai Unió Bírósága, a Soros Bíróság 80 milliárd forintos bírságával és a napi 400 millió forintos kényszerítő bírságával új szintre emelte a Magyarország elleni támadásokat, közölte Zsigmond Barna Pál. Hozzátette, ugyanakkor az ítélet és a héten életbe lépett elhibázott migrációs paktum nem elriasztja, hanem csalogatja a migránsokat, és azt a jól működő modell támadja, ami hatékonyan védi meg Magyarország és Európa határait. Az államtitkár elmondta, a migrációs nyomás nem csak fizikai, hanem jogi értelemben is fokozódik Európában. A múlt hét a migráció elleni harc fekete hete volt, mert hatályba lépett az elhibázott uniós migrációs paktum, és kihirdették az uniós bíróság vérlázító ítéletét. Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes stuttgarti székhelyén munkaebéd keretében megbeszélést folytatott Ola Kellenius vezérigazgatóval, a cég igazgató tanácsának elnökével, tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozón áttekintették a magyar elnökségnek az európai versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveit, valamint a Mercedes folyamatban lévő beruházásainak helyzetét, mondta Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul és megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 36 fok között valószínű. Az északkeleti és az északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket. Híreket hallottak.
Ugye? Step by step. Nagy volt a doboknál.
Manamana. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves rádióhallgatónkat. Mai adásunkban a 15. századi nők életébe kaphatnak betekintést Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatójának segítségével. Tartsanak velünk!
A történeti kontextusban, hogyha kezeljük, hogy mit tudunk a nőkről, illetve a nők társadalmi helyzetéről, és hát rögtön a levelezéssel kellene kezdenünk. Ki lesz a történetünknek a főszereplője? Izabella d'Este, az ő személyén keresztül szeretném megvizsgálni azt, hogy a hosszú 15. században hogyan lehet, miképpen lehet, milyen módjai vannak a női hatalomgyakorlásnak, a női politikai befolyás megszerzésének, és hogyha társadalmi kontextusban akarjuk Izabella d'Estét elhelyezni, akkor nem tudunk máshová nyúlni, mint hogy meghatározzuk, hogy ki volt az apja, a férje, illetve a fia. Ha Izabella d'Estéről elhelyezve őt Mantova és Ferrara hercegi őrgrófi udvaraiban saját jogon beszélünk róla, akkor jelenik meg az ő műgyűjtői, mecénási tevékenysége, politikusi szerepvállalása, és hát az, hogy ő a korszak egyértelmű itáliai stílusikonja. Niccolò da Correggio írja róla azt, hogy la prima donna del mondo, a világ legelső asszonya, tehát hogy a láthatóság, a jelenlét borzasztóan fontos. Ugye ezt a portrét azért választottam, mert hogy ez egy sokat vitatott portréja Izabella d'Estének. Tiziano festette róla. Elméletileg, amikor készült a kép, akkor Izabella d'Este már körülbelül 60 éves volt, úgyhogy megnyugodhatunk abban, hogy a Photoshop előtt is léteztek technikák arra, hogy a valóságon meghajlítsuk némileg. És ami miatt fontos még ez a portré, és helye van itt az Izabella d'Estének a fejéke. Ami kalap, fejék, valami a kettő között van, ez a bálcó, amit ő talál ki, és honosít meg Itáliában. És ez nem véletlenül látjuk mi, hogy ez erősen ilyen törökös turbán jellegű fejék. Erre majd egy pillanat erejéig visszatérünk a későbbiekben. A városi legenda szerint emberhajból volt egyébként fonva, és úgy lett ez az emberhaj fonat, mindenféle gyöngyökkel és szalagokkal felékesítve, hogy stabilan megmaradjon a viselője fején. De ebben most nem menjünk bele, mert hogyha belemegyünk a divattörténetbe, akkor holnap reggelig itt üldögélünk. A levelek, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik, és amelyeken keresztül a Márkinénak a tevékenységére szeretnék kitérni. Ezek a Magyarországról írott levelek 1517 és 20 között keletkeztek, abban az időszakban, amikor Izabella testvére, Esztei Hippolit, akkor egri püspök és bíboros Magyarországon tartózkodott. Ebben nem kezdeném ezt a történeti hátteret most külön elemezni, mert akkor is itt ülünk holnap reggelig. Ebből az időszakból a 19. századi első levéltári kutatások alapján ismert volt 19 levél, amelyet Óvári Lipót regeszta kötetéből ismer a magyar kutatás. Ehhez képest vannak új leveleink, amelyek, vagy eddig ismeretlen levelek, amelyekre majd mindjárt visszatérek, de hogy mi is ez a korpusz, amely alapján Izabella d'Este levelezéséről beszélhetünk. Izabella d'Este levelezése a korszakban is egy elismert és jelentős mennyiségű és minőségű levelezésnek számított. Az általa küldött, tehát a titkárai által írott leveleket 15-16 ezer darab közé becsüli most a kutatás. Nagyjából 15 ezer akárhány száz az, ami biztosan az övé, és még a lappangók és a bizonytalanok. Ezek a mantovai udvarban készült másolatgyűjteményekben maradtak fent, tehát a titkárok vezették akkurátusan a kiküldött leveleket, és ezek a kötetek x ezer folyóméterben a rendelkezésünkre állnak. Külön tartjuk nyilván, és ugye teljesen más szerepet töltenek be a Izabella d'Este tevékenységének értelmezésében a beérkező levelek. A hozzáírott levelek körülbelül 28 ezer darabra tehetőek a Mántovai Állami Levéltárban. Ami most a mi vizsgálatunk alapját képezi, ez az összesen 39 levél. Ezek a beérkező leveleknek a csoportjába tartoznak, hát nyilván látjuk, hogy ez egy töredék. Nem is írtam már százalékot, ne nevettessük ki magunkat a százalékokkal. Az a kérdés lesz majd, vagy az a kérdés fog felmerülni, hogy ezek miért érdekesek ezek, vagy egyáltalán érdekesek ezek a levelek. Tehát az ismert szám alatt, ugye ott az a 19 levél, azok az óvári féle regesztákat jelölik. Ez az állag, amiben megtalálhatóak az óvári féle regeszták, ez a mántovai diplomáciai sorozatban szerepel, a közép-európai állagban a Magyarország, tulajdonképpen ez a Magyarország csomó, amelyben ez a 19 óvári által regesztázott levél van, és még volt ott mellette 13 másik is. Ezeket 2020-ban fényképeztük be a Mántovai Állami Levéltárban, és ott nagyon feltűnő az, hogy az időbeli eloszlása egyenetlen. 1519-ből gyakorlatilag nincsen Izabella d'Estéhez, illetve Magyarországról írott levél nem szerepel ebben a csomóban, és akkor ütött szöget a fejembe, hogy hát valahol csak kell lenni ezeknek a leveleknek, mert hogy iszonyatosan, akkurátusan vezetik, és nagyon jó állapotban van egyébként a levéltár, és akkor kezdtem el a katalógusokat böngészni, és úgy jutottam el odáig, hogy van egy külön, Izabella d'Estéhez írott leveleknek van egy külön fontja, ez a 31-es font, és ebben a 31-es fontban időrendi sorrendben találtam még 7 darab olyan levelet, amelyet Magyarországról küldtek Izabella d'Estének 1519 és 20 között, ahol egyébként meg is jegyzik a kéziratos katalógusban, hogy valamilyen oknál fogva nem látják az 1518-as leveleket, persze, mert az a másik fontban van, és amikor rendezték az anyagot, akkor ez a csoport, ez a levélcsoport szétszakadt, hogy a proveniencia és a pertinencia elve alapján szétválogatták őket, tehát most van 20 olyan levelünk, amelyekből egy része 2020-ban, egy része pedig tavaly ősszel került elő, és ezek a levelek így egyben egy borzasztó érdekes elemzési lehetőséget adnak. Tehát kik voltak a leveleknek a szerzői? Nyilvánvalóan Hippolit maga is ír leveleket. Ő jobbára inkább a testvéréhez és az unokaöcséhez ír levelek. Ezek a leveleknek a témájában egyértelműen a lovak beszerzése, vadászkalandok, tehát mondhatjuk azt, hogy a férfias játékok szerepelnek. Nyilvánvalóan a hivatalos kapcsolattartás az a Hippolit udvarán belül meg volt oldva, tehát ezek, amiket Hippolit ír akár a sogorának, Francesco Gonzagának, akár Izabellának, akár a Federico Gonzagának, ezek magánjellegűek. Ami viszont az érdekesebb lesz, azok a két udvaroncnak, Ludovico da Bagnónak és Gian Tommaso Manfredinek a levelei, akik Hippolitnak az emberei, Hippolitnak a familiárisai, az ő életpályájukat követve mind a kettőjük esetében látható, hogy mántovai származásúak. A Bagnónál egyértelműen tudjuk levelezésből, hogy Izabella ajánlja be 94-ben Hippolit udvarába. Mind a ketten egyházi méltóságokat viselnek, mind a ketten fogalmazhatunk úgy, hogy a belső körbe tartoznak, tehát folyamatosan jelen vannak a különböző udvaroncok levelezéseiben. Azt is mondhatjuk, hogy korábban senkinek nem volt köze Magyarországhoz, tehát a Hippolit magyarországi tevékenysége őket korábban nem érintette, csak akkor, amikor 1517-ben el kellett jönni Magyarországra, tehát ők friss szemmel tekintenek Magyarországra, illetve a magyarországi eseményekre.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben egy nőtörténeti konferenciáról hallanak összefoglalót.
Mikről szólnak ezek a levelek? Ezek a levelek, tudjuk nagyon jól az óvári regesztekből kiindulva, hogy kincses bányának, ezt szoktuk titulálni őket, minden is van benne, tehát amiről nem írnak, az nem létezik Magyarországon. Ezek az újonnan megtalált levelek kapcsolódnak hozzájuk, kiegészítik őket, újabb történetek kerülnek elő. A levelek tartalmi elemzés az egy más tanulmánynak, vagy egy más előadásnak lenne a témája. Én most csak a témákat szeretném felvillantani, azért, hogy lássuk, hogy milyen szerepet töltenek be ezek a levelek egy politikus nő életében vagy munkájában. Ugye, ismerjük Hippolit vadász szenvedélyét, kézzel rámegy a medvére, vaddisznóra vadásznak, mindenre, ami mozog. Leírások ugye a bölényről, még rajzot is küldenek, ez már egyébként nem maradt meg. Az egri karneváloknak a leírása, eddig egyről tudtunk, tudjuk, hogy volt egy másik is, most már arról is van egyébként leírásunk. És ami az utazás egyik apropója volt, hogy 1518 tavaszán került sor Krakkóban első Jagelló Zsigmond esküvőjére, Bonasz Fordzával, aki mind Izabella d'Este-nek, mind Hippolitnak az unokatestvére volt, és gyakorlatilag Hippolit képviselte a családot Krakkóban, és ő adta ki a menyasszonyt. Tehát nyilvánvalóan az udvaroncok magáról az esküvőről írnak egy csomó mindent, majd miután itt ragadnak Magyarországon, akkor ugye Bonasz Sforza terhessége, szülése, még egyszer terhese, vagy sem, vagy ki tudja, jelenik meg ezekben a levelekben, írnak a magyar belpolitikai eseményekről, ami majd nekünk más szempontból ugye borzasztóan fontos, az országgyűlésekről, nádor választásról, a császár haláláról, Frangepán Kristóf hogyan szökik meg Milánóból, tehát egy csomó pletyka és híradás a török fenyegetésről, és hát ami még nagyon fontos ebben, hogy mindenféle egzotikus dolgokat, ajándékokat szereznek be Magyarországon, amiket küldenek ki Mántovába. Kések, bicskák, puskák a kishercegnek, aki ugye a Principino néven szerepel a levelekben, Izabellának pedig Hermelin minden mennyiségben. Lengyelországtól Moszkváig járnak a beszerzők, és hát ami nem mindegy, hogy érzik ők magukat Magyarországon, folyamatos panaszáradatot olvasunk ezekben a levelekben. Tehát, hogy ez miért fontos, vagy miért érdekli ez Izabella d'Estét, vagy mit érdekli ez Izabella d'Estén, ha nagyon étköznapi módon akarjuk ezt megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy miért írnak egyáltalán Izabella d'Estének ezek az udvaroncok, hiszen nem is Izabella d'Este alkalmazottjai, hanem a Hippolité. Hogyan alakul ki az itáliai diplomácia és az információ szerepe a hosszú 15. században? Az itáliai háborúk robbanásszerűen megnövelik az igényt az információszerzésre, a tudásra, az információ elterjesztésére, hiszen ezek az állandóan változó képlékeny ligákban eligazodni, tudni, hogy ki mikor hol áll a jó oldalon, kivel kell szövetséget kötni, kinél kell kegyért könyörögni, ez gyakorlatilag egyet jelent a túléléssel. Tehát minél több mindent tudunk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy megőrizzük magunkat és az államunkat, esetleg felvirágoztatjuk. Mind Ferrara, mind Mantova, mint Izabella d'Este életének legfontosabb színhelyei, szárazföldi államok, közvetlen tengeri határuk nincsen, leszámolva mondjuk azt, hogy néha vannak kikötők, amiket a velenciek vagy elfoglalnak, vagy nem. Több itáliai állammal határosan, ugye mind Mantova, mind Ferrara esetében ott van valamiféle bonyolult függési rendszer a pápától, a német-római császártól, tehát ébernek kell lenni. Minden konfliktuson, minden eseményen, bármin, amit fontosnak tartunk, ott kell az események ütőerén tartani az ujjunkat, hogy le lehessen kódolni a változást, azt, hogy mire kell reagálni, mire kell figyelni. Amit magáról a diplomácia megszervezéséről tudunk ebben az időszakban, az egyértelműen az átalakulás, a kialakulás folyamatában vagyunk benne, nagyon alacsony a szervezettsége. Tehát nagyon kevés hivatalos dokumentumunk van, amely a diplomaták felé megfogalmazott elvárásokról szólna. Van egy-két követutasításunk, de valójában az, hogy hogyan kell viselkednie egy diplomatának, milyen kódex alapján kell megjelennie, milyen rangsorban, kivel, hogyan tárgyal, mik a bejelentkezésnek vagy a megszólalásnak a megfelelő módozatai, ekkor még egyáltalán nem alakulnak ki, majd egy néhány évtized múlva készülnek több méter hosszú listák, amelyben felsoroljuk az aktuálisan regnáló uralkodókat. Európa szerte is mellé vannak bigyeztve, hogy kinek mi a hivatalos megszólítása, de ilyenek ekkor még nincsenek. Tehát napi szintű, a napi szintű politika alapján küldünk követeket. Egyénekre van szabva ez a feladat. Már megjelennek a rezidens követek, de mellettük ugyanúgy működnek adhok követek. Tehát jönnek-mennek a követek, sokszor azt látjuk a levelezések alapján, hogy mintha egymással szembe mennének, vagy kereszteznék egymás útján, de ennél is fontosabb, hogy rendszeresen megjelennek nagy számban olyan személyek, akik a kiegészítő személyként szerepelnek, akiknek nincsen semmiféle hivatalos megbízatásuk. Vannak valahol, valamilyen az esetek nagy részében teljesen másokból, és így jelentéseket írnak valahova. De teljes mértékben kiszámíthatatlan az illető hovatartozása, affiliációja, fogalmazunk, úgyhogy kinek az alkalmazásában áll, és az is meglepő, hogy néha minért írnak és hova írnak. Itt azt látjuk, hogy a családi kapcsolatok, illetve a családi kapcsolatok kapcsolatrendszer az, ami átveszi egyelőre még a szervezet diplomáciai testületnek a szerepét, tehát a rokonomnak az emberei fognak nekem is írni, ha olyan fontos dolgot találnak, vagy olyan érdekes dolgot tudnak, mert hogy erről én is tudhatok, és ez egyébként egy pont az eszték kapcsán egy nagyon szisztematikusan használt eszköz, hogy a különböző rokonok udvaroncait felhasználják a saját családjuk boldogulása érdekében, illetve a saját családjuk diplomáciájának a támogatása érdekében. Tehát már kezdünk közelebb jutni ahhoz, hogy miért írnak neki Magyarországról. Másrésztről pedig, hogy Izabella hogyan viszonyul ezekhez a levelekhez, hogy neki miért fontos az, hogy kap-e Magyarországról levelet, vagy fontos-e egyáltalán, hogy kap-e Magyarországról levelet. A reneszánsz udvari kultúra borzasztóan teátrális, tehát nagyon szabályozott a megjelenési forma. Ugye Baldassare Castiglione traktátusából, az udvari emberből tudjuk az elvárt viselkedési formát. Ugye Castiglione egyébként oldalági rokona a Gonzágáknak, Izabellával ő személyesen jobban van, a Gonzágák római követe is, tehát Izabella egyértelműen az Il Cortegiano-ban leírtakat magára is értelmezheti, amely a nők számára egy olyan viselkedést ír elő, amely gyakorlatilag a láthatatlanságot követeli meg, de legalábbis azt, hogy olyat csináljanak, amiért feddést nem kaphatnak. Tehát negatív visszhangot kell elkerülni mindenféleképpen. Tehát, hogy bent a saját szobájában zárt ajtó mögött mi történik, az egy dolog, de nyilvános feddést nem kaphatnak. Tehát ezt mindenféleképpen figyelemben kell venni, és nyilvánvalóan a hagyományosan, már a 15. században hagyományosan a női önkifejezés formái között jelenik meg a divat, amiben Izabella nagyon-nagyon erősen megjeleníti magát és képviselteti magát. Ugye a francia udvarban az ő ruhája alapján vart babákat küldenek, tehát kvázi ilyen divatlapszerű ismertetőként vagy katalógusként. A zene, tudjuk róla, hogy ő maga is szeretett játszani, a világi zenét szereti, ünnepségek szervezése, és a levelezés és a műgyűjtés, az, ami a női önkifejezés terepe. Azt látjuk, hogy Izabella d'Este mindegyikre komoly hangsúlyt fektet, mert hogy a levélírás és a műgyűjtés nem Izabella d'Este találmánya, de ő az egyik, aki ezeket a hagyományos reprezentációs formákat ötvözni tudja, variálni tudja, és egy nagyon erős jelenlétet tud ebből produkálni. Ez a levelezés, ez az informális háló, kapcsolati háló az, ami megadja neki azt a tudást, ami alapján a politikai szintérre ki fog tudni lépni. illetve akar is kilépni, ezt tudjuk az ő szintén a levelei által, de amikor lehetősége van rá, hogy kilépjen a politikai szintérre, akkor csak azzal a fegyverrel teheti meg, hogy mindent tud. Ő maga írja azt, hogy neki mindent jobban kell tudnia, többet kell tudnia, mert hogy ő egyébként hallgatásra van kényszerítve, majd beszélünk erről, akkor lehet neki megszólalni, amikor a férje engedi, illetve a férje távol van, vagy majd ugye Francesco Gonzaga halála után, a régens Federico kiskorúsága idején, azaz élete egyik legaktívabb szakasza lesz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója beszélt a 15. századi női életről. Előadásának szerkesztett verzióját hallották, mely a nőtörténeti konferencián hangzott el 2022. novemberében. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Búcsúzik a bemondó Harcos Krisztina.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Csórics Balázs színművésszel beszélgetek, akivel a 18. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcson találkoztam. Csórics Balázs színművész úr a Sereg című sorozat főszereplője, ezügyben szeretném egy kicsit meginterjúvolni.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetést így előre is.
Nagyon szívesen. Itt lenne az első kérdésem, hogy ugye a Sereg című sorozat főszereplője vagy. Milyen karaktert alakítasz a filmben?
A karakterem neve Győrbíró Zsolt, és ő egy alezredes a sorozatban. Egy szuper fegyelmezett, nagyon érzelmes, viszont pont a szuperfegyelmezettségéből kifolyólag egy nagyon zárkózott ember, aki egy elég súlyos hibát próbál meg helyrehozni a sorozat ideje alatt. És e körül forog, emellett nyilván van egy családi szála is a történetnek, a fiával és a feleségével való viszonya is folyamatosan ugye ez szerint alakul, és annak a magasságait és a mélységeit járja végig párhuzamosan, mondjuk úgy, hogy a szakmai szálával. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem csinálni, nagyon szerettem forgatni, végtelen hálás vagyok az elmúlt fél évért.
Hogyan tudtál azonosulni a szerepeddel, de ugye azt mondtad, hogy minden percét élvezted a forgatásnak, de egy kicsit, hogyha elmondanád, hogy tehát hogyan tudtad megélni, hogyan tudtál azonosulni a szereppel?
Nagyon szeretem a Zsolt karaktert azért, mert hihetetlen profizmus, egészen elképesztő önfegyelem, egészen elképesztő precizitás, profizmus jellemzi, és mégis egy nagyon érző ember, és szerintem sikerült egy olyan karaktert érni, egy olyan karaktert megalkotni az alkotóknak, aki az erőt és a fegyelmet, az erőt és az emberséget, és az erőt és a szeretetet tudja nagyon szépen megmutatni, nagyon szépen végigvinni. Ennek minden egyes sarkalatos mélységét, minden egyes buktatóját igyekszik megmutatni minél több emberi helyzetben, hogy egy olyan profi katona, akit én játszhattam, hogyan kezeli az érzelmeit, ki tudja elmutatni az érzelmeit, meg tudja-e értetni magát más emberekkel, legyen az a családja, legyen ez a fia, legyenek azok a kollégái, és hogy tudja az emberi részét mégiscsak igenis vinni, és igenis megélni, és igenis nem egy ilyen, igen, technikailag gyilkoló géppé válni, hanem pont a másik oldalt megmutatni, hogy milyen emberség és milyen érzékenység rejlik egy ilyen erő mögött.
És volt-e kedvenc részed vagy jeleneted, amit így megosztanál a hallgatókkal?
Igazság szerint én azt szoktam mondani, hogy hála az égnek nem volt kedvencem. Nyilván az akciójelenetek és nyilván a harcászati jelenetek azok nagyobb figyelmet meg nagyobb izgalmat okoztak, de egyébként az emberi vonulata a filmnek legalább annyira izgalmas és legalább annyira fontos volt, csak máshogy. Mert hogy ott ugye alapvetően az érzékenység. A harcászatban meg alapvetően a profizmus az, ami dominált a forgatások során, de hogy sikerült egy nagyon izgalmas olyan fúziót létrehozni ebben, ami igenis igen, nagyon nagyon érzékeny, és én ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem.
És hogyan kerültél bele ebbe a főszerepbe? Tehát volt ennek valami előzménye?
Ezen a mai napig mosolygok, és nagyon nagyon szeretem ezt a részét is a történetnek, hogy én a rendezőt és a casting direktort és a producert és mindenkit megkérdeztem, hogy egyébként ti honnan ástatok elő engem? És mondták, hogy figyelj, nekünk kellett az a fizikum, amit te vagy, kellett az erő, amit te vagy, és végtelen megtisztelőnek tartom, és ilyen nagyon, nagyon igyekeztem a forgatás során meghálálni, hogy kellett az az érzékenység, amit te tudsz. Úgyhogy remélem sikerül ebből minél több mindent megmutatni így a sorozat során.
Hát én csak szívből gratulálok, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz. A következő kérdésem, hogy mikor érezted először, hogy te színészettel szeretnél foglalkozni, vagy kiskorodtól volt ilyen jellegű ambíciód, és ez szépen kialakult?
Az a mókás, hogy ambícióm nem volt kiskoromban, az azért már majdnem felnőtt, tehát én majdnem érettségi környékére lett teljesen biztos, hogy én színész leszek.
De akkor biztos lett?
De akkor biztos lett, egyébként olyannyira biztos lett, hogy én csak a színműre adtam be a jelentkezésemet, tehát hogy nem volt alternatív egyetem.
Nem volt B-opció.
Nem volt B-terv, és az érdekesség az egésznek, hogy a jelei a szüleim elmondásai alapján már icipici korom óta látszottak, és icipici korom óta majdhogy nem egyértelmű volt, hogy a zene, a versek, a művészet, a rajzolás, a mozgás, tényleg majdhogy nem hamarabb tudtam énekelni, mint beszélni, majdhogy nem hamarabb tudtam, ha nem is feltétlenül táncolni, de hogy így zenélni, mint járni, szóval, hogy ilyen...
Hát a véredben volt.
Egyébként igen, és ez egy nagyon furcsa, hogy sose gondolkoztam ezen így, mert nekem nyilván természetes volt, de igen, most, hogy kérdezed, végső soron igen, én így születtem. Tehát a versek kapcsán például tökre egyértelmű, hogy jön egy csomó ember, hogy szia, nagyon köszönöm, hogy ezt csinálod, és nagyon köszönöm, hogy ezt te viszed, és tényleg az a zsigerből jövő elsődleges válaszom erre, hogy engem ezért küldtek.
Kicsit, ha mesélnél a rádióhallgatóknak a munkásságodról.
Igazság szerint 2020-ban fordult egy elég nagyot velem az élet. Én elkezdtem verset mondani a TikTokon, aztán a TikTokból lett TikTok, Facebook, Instagram, minden is. Gyakorlatilag a Covid hozott egy következő nagy fordulatot, mert ott indult az, hogy ugye mindenki beszorult a saját nappaliával, vagy a saját szobájába, és én ott kezdtem irodalmi kívánság műsorokat tartani, hogy én a kis gitárommal, meg a kis laptopommal leültem a nappaliban, és mindenki otthon volt, és akkor ő beírta, hogy ő szeretné Aditól az Őrizem a szemedet, vagy Pilinszkitől a Tilos csillagont, vagy a Semmiért egészent, vagy a bármelyik verset, vagy dalt hallani, és akkor én ott ültem, és barátom a Google alapon, én verseket olvastam órákon keresztül, meg dalokat énekeltem órákon keresztül, és ez ment egészen addig, amíg a járvány el nem múlt, és át nem vészeltük, és imádtam csinálni, és egyébként a mai napig csinálom, és nagyon szeretem. Én is szeretem, meg hál' az Istennek azt látom, hogy akik hallgatják, azok is nagyon szeretik.
Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés, amikor úgyis depressziósak voltak az emberek, befelé fordultak, kilátástalan volt minden. Ez azt hiszem mindenféleképpen egy pozitív értékű, és egy jó érzéssel tölti el az embert, ha egy ilyen verset meghallgat, sőt, még ha zene is van hozzá, biztos, hogy mosolyt varázsolt az emberek arcára. És jelenleg van-e szereped, amiben dolgozol, vagy most a nyára fókuszálsz?
Az az érdekes, hogy szerep most éppen nincsen, illetve nagyon szeretem azt, hogy egy teljesen következő szint indult el az életemben, egyébként a Seregnek köszönhetően. Vannak olyan terveink a megafilmmel, amivel magát a kommunikációt, a promóciót igyekszünk egy következő szintre emelni, és tényleg ilyen nagyon igényesen és szépen és kultúráltan csinálni, és ez teljes mértékben egybevág az én azon szándékommal, hogy én is szeretném egyébként pont a közösségi médiát jól használni és jóra használni. Azért, mert hál' az Istennek mondhatom azt, hogy a munkásságom az élő példa arra, hogy ezt igenis lehet úgy csinálni, hogy csak azt csinálod, amit szeretsz, és teljesen mindegy, hogy ez mi. És az, aki erre fogékony, az meg fog találni. Mert tényleg az van, hogy én az esélytelenek nyugalmával kezdtem el 2020-ban verset mondani, mert...
És abszolút példaértékű.
Köszönöm szépen. Mert tényleg az volt bennem, hogy ki az Isten akarna verset hallgatni 2020-ban, meg minek, meg egyébként is, meg különben is, és lett belőle a Facebookon 260 ezer ember, a TikTokon lassan... Köszönöm. A TikTokon lassan 110, lassan 21 az Instán. Szóval, hogy elindult belőle valami számomra is egészen váratlan, És én igazából a színházzal és a kultúránkkal, a nyelvünkkel, a zenénkkel, olyan dolgokkal, amik a kultúránknak aktív része, és mégis nagyon sokszor elmegyünk mellette, én ezekkel igyekszem segíteni, hazaterelni, hazatalálni az embereket vissza, és tudom, hogy ez 2024-ben mennyire hangzik nyálasan, abszolút hogy a szívükbe.
Nem, abszolút nem.
Tehát, hogy szerintem nagyon fontos hazatalálni a szívünkbe. Nagyon fontos az, hogy Exupéry mérhetetlen pontos, jól csak a szívével lát az ember. És tényleg, ha én becsukom a szemem, van egy kedvenc történetem, a Kassai Völgyhez kapcsolódik. Az egyik csapattársamnak segítettem, aki ott a völgyben elég rutinosan mozog, és mindenhez is ért, láncfűrészeket élezni. És akkor mondtam, hogy András, segíthetnék? És mondta, hogy persze, Balázs, jöjjön. És nagyon érdekes volt, hogy de hogy ezt hogy kell csinálni, szűz vagyok én még láncfűrész élezésből, és mondta, hogy hát ez úgy van, hogy akkor ide befogjuk a satuba, és akkor itt van ez a reszelő, és akkor ezzel ez így 45 fokban, és akkor a láncszemeket kell reszelni. És kérdeztem, hogy és honnan fogom tudni, hogy ez jó? És nagyon érdekes, hogy egy olyan mondatot, egy olyan szót mondott, ami fölött elsőre elsiklunk, és mégis majd mindjárt értelmez, hogy mennyire fontos. Azt mondta András, hogy azt majd úgy érzed. Majd ráérzel. És nekem itt jön bele az, hogy nekem az a mondat ilyen iszonyatosan durván beakadt, hogyha a láncfűrész élezésre rá lehet érezni, akkor az érzés, és hogyha megnézed, minden, ami számunkra végtelenül fontos, legyen az egy érintés, egy beszélgetés, egy csók, a tiniknél a szerelem hogy alakul, felnőtteknél a szerelem hogy alakul, és próbálunk valahogy úgy evickélni ebben a nagyon nagy viharban, ami jelenleg a világ, hogyha igazán fontos dolgokról beszélgetünk, akkor mindannyian azt mondjuk a másiknak, hogy majd ráérzel. És itt jött bele nekem
az... Ez nagyon fontos.
Igen, és itt jött bele nekem az ilyen visszaigazolásnak, hogy ha a láncfűrész élezésre rá lehet érezni, akkor bármire rá lehet. És rá lehet érezni. Szóval, hogy én visszatérve ezzel igyekszem segíteni, hazatalálni, igenis a szívbe, ráérezni újra saját magunkra, a másikra, a kapcsolatainkra, a kommunikációnkra, emberségünkre, hogy tudunk emberien szólni egymáshoz újra.
A kedves hallgatóknak mesélnél a jövőbeni célokról, tervekről?
Természetesen, nagyon köszönöm a kérdést. Én a Szeretet Művészete néven igyekszem átadni mindazt, amit tudok. Az online térben is ebben az irányba mozgok, és próbálok minden egyes hónapban megkeresni olyan embereket, akik az adott szakterületeken, ugye van ez a van ideje a vetésnek, és van ideje az aratásnak.
Igen.
Az egyik ilyen, például, amit én nagyon szeretek, az asztrológia, amit szerintem nagyon-nagyon sok helyzetben nagyon rosszul értelmeznek emberek, nagyon rosszul kezelünk. Nekem ez ugyanez, hogy igazából a csillagjegyek azok nem valami szuper misztikus, meg szuper földön túli dolgot képviselnek, hanem egyébként pont a magyar nyelv. Dolgainknak van szó szoros értelme, és szó átvitt értelme. A dolgok szó szoros értelme a fizikai világot leíró jelentésüket jelenti, a szó átvitt értelme pedig a nem fizikait. Egyszerű példa, hogy mindenkinek világos legyen, mi folyik itt. Ha valaki belép egy terembe, és ott van benne két ember, és azok beszélgetnek, akkor is meg lehet kérdezni, hogy mi folyik itt. Nem kell valaminek természetszerűleg fizikálisan folyni, se vérnek, se semmilyen egyéb folyadéknak, mert a két ember között zajló történet is folyamat. Szóval, hogy én Szeretett Művészeten néven próbálok online és offline is mindenkinek segíteni, akinek már eléggé fáj, akinek fontosabb az, hogy szembenézzen a saját poklaival, mint hogy kifelé mutogasson, mert egyébként saját tapasztalatom az önismeretem útján, hogy minden pokol rejt kincset, csak merni kell bemenni érte.
Kedves színművész úr, köszönjük szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. További sok sikert kívánok munkásságodhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Csúrics Balázs színművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 90.